Ez itt az Eper Rádió, üdvözlünk mindenkit. A stúdióban itt van velem műsorvezető társam Fodor Fanni.
Sziasztok!
A Magyar Korfball szövetségi kapitány Hag Barnabás.
Sziasztok!
Válogatott játékos Maier Zsolt.
Sziasztok!
És szintén válogatott játékos Berlusz Kristóf.
Sziasztok!
A mai napon a korfball nevű sportról fogunk beszélni, amelyről hát valószínűleg sokan még nem igazán hallottak, mert nem egy tömegsport itt Magyarországon, viszont itt ül velem szemben három olyan ember, akik abszolút benne vannak ebben a világban. Velük fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan is néz ki a magyarországi helyzet, mi ez a sport, és hogy érdemes belekezdeni, hogyha valakinek kedve támad hozzá. Úgyhogy első kérdésem az ennek, srácok, hogy maga a korfball honnan ered, mit lehet róla tudni, mi az a fontos dolog, amit hogy az ember először hall róla, azt mindenképpen tudnia kell.
A korfball az Hollandiából ered, holland testnevelő tanár találta ki, és leginkább a kosárlabdához lehetne hasonlítani. A egyik legfontosabb benne, hogy lányok és fiúk együtt játszanak.
Hát igazából egy kézilabdapályát kéne elképzelni magunk elé, hogyha arról beszélünk, hogy korfball, és mint a hokiban, úgy kell kezelni a kapuk helyét, ott vannak az állványok, és mögötte egy játéktér ugyanúgy használható, és a labdát 360 fokban lehet dobni a gyűrűbe, így sokkal nehezebben a védekezés, lépni nem igazán szabad labdával, inkább passzolni, ezáltal a önzőzés lehetősége is kimerül.
És az, hogy fiúk és lányok együtt játszanak, ez nem okoz valamilyen ilyen egyensúlytalanságot így a pályán?
Alapvetően nem gondolom, hogy ez problémát okozna. Nyilván ad egy kis érdekességet a pályán, amikor játszik az ember. Máshogy kell beszélnie az embernek egy fiúval, meg a lánynak is máshogy kell hozzászólnia egy fiúhoz. Szóval ebből adódhatnak konfliktusok, de hát ez az életben is ugyanígy van. Szóval nem mindegy, hogy az emberrel hogyan beszélünk. Mint mondjuk egy kosárlabda csapat, egy fiú kosárlabda csapatban sokkal keményebb hangokat ütnek meg egymással akár a játékosok, és lepereg róluk, és teljesen máshogy működik egy lány kosárlabda csapat, ahol ott egymással beszélnek. Itt sokkal jobban kell erre figyelni, akár mérkőzés közben, vagy akár egy edzés közben, vagy meccs előtt, meccs után. De ettől a izgalmas és érdekes még a játék.
És a fizikai különbségek nem hátrány a lányoknak ilyen szempontból?
Egymáson nem védekezhetnek a játékosok, mindenki csak a saját nemén. Persze előfordul, hogy a gyengébb testalkatú lányok bekerülnek kicsit a darálóba, de azért nagyon, nagyon minimális a testi kontaktus, amit a játék megenged, szóval elég szigorúra vannak húzva a szabályok, úgyhogy a lányoknak sem esik igazából semmi bajuk a játék közben.
Hogyha egy ilyen térképet képzelünk el, akkor hogy kell elképzelni? Európában a legnépszerűbb ez a sport, vagy még melyik részein a világnak hogy tudódik ezzel így egy térképen?
Hát mostanában már szerencsére egyre több helyen van a világon, de nagyjából úgy lehet elképzelni a korfball sportágnak a terjedését, hogy nyilván nagyon-nagyon sokáig Hollandiában volt és Belgiumban, aztán szépen lassan eljutott Angliába, így az angol száz országokon keresztül már India, Ausztrália, Dél-Afrika, szóval így szépen lassan elindult a dolog, aztán ez meg is rekedt ugye a 2000-es évekig. Európában már ugye a 90-es évek közepére már elég sok helyen volt korfball, de világszinten viszont még nagyon kevés helyen, és az utóbbi 15-20 évben kezdett sokkal intenzívebben terjedni ez a sport. Egyre több energiát fektetnek már így nemzetközi szinten arra, hogy megismertessék minél több nemzettel, és most már tényleg ott tartunk, hogy nagyon sok helyen van korf, tehát közel 100 országban, és nem az, hogy úgy van korfban, hogy mondjuk van két állvány meg egy labda, hanem most már 50-60-70 országban is bajnokság van, akár válogatottal, szóval komolyabban lehet venni ezt a dolgot.
Magyarországon jelen pillanatban ugye van egy elsőszerű bajnokság, ha jól tudom, egy NB1, és ezen kívül még van több osztály, hogy hány csapat van most Magyarországon?
Hát mostanában nem állunk olyan fényesen, két osztályos felnőtt bajnokságunk van. Magyar csapatok száma felnőtt szinten azt hiszem olyan 12 főre esik, klubok tekintetében ez jóval kevesebbet mutat, illetve ami viszont pozitív, hogy az utánpótlásban egyre erősebbek vagyunk, tehát hogyha mondjuk ezt a piramist elképzeljük, akkor most már van alapja a sportágnak, mert sok a gyerek, akár már ilyen 10 éves kortól kezdve, és ezért kiöregedő felnőtt csapatoknak azért lesz utánpótlása, lesz pótlása, és szépen lassan, ahogy ezek a gyerekek felnőnek, így egyre több felnőtt csapat várható.
És akkor így a magyar csapatok nemzetközi szinten is megmérkőznek a többi ország csapataival?
Hát igazából, amikor én elkezdtem a korfballt, akkoriban még utánpótlás sem nagyon volt Magyarországon, illetve korosztályos válogatottak sem voltak, volt felnőtt válogatott, meg volt ilyen U23-as válogatott. Utána pár évre kitalálta a Magyar Korvban Szövetség, hogy el kéne indítani egy utánpótlást, és akkor ezzel egy időben elkezdték az utánpótlás válogatottakat is menedzselni. Minden évben csinálnak Hollandiába egy ilyen nagy nemzetközi tornát a korosztályos válogatottaknak, akár U15, U17, U19-es korosztályba, ahol mindig mindenhonnan lehet jelentkezni, a világból jönnek, és akkor játszanak egy ilyen hosszú hétvégén. És gyakorlatilag elmondhatom, hogy hát az utóbbi 5-6 évben minden válogatottunk az U15-től az U19-es korosztályig részt vesz minden ilyen eseményen, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek tudjanak fejlődni és tapasztalatokat gyűjteni. Meg azért a korban egy nagy család is, tehát hogy rengeteg kapcsolatot lehet szerezni. Ezek a tornák nem csak arról szólnak, hogy játszunk egymás ellen, hanem nagyon sok olyan esemény van, főleg minél fiatalabb korosztályról beszélünk, ahol a játékon kívül vannak olyan közös programok, akár vegyes csapatokkal játszanak, akár valami más a korban kívüli együtt töltött időt jelent, és ezáltal megismerik ugye a gyerekek egymást, és tudják az interneten keresztül tartani a kapcsolatot, és egy következő tornán már úgy mennek, vagy következő tornára már úgy mennek, hogy ismerik egymást.
És amikor annó ti elkezdtétek a korfbalt, mi volt az, ami megfogott ebben a sportágban? Miért pont korfbal lett ebből?
Hát igazából nekem az egész korfbal úgy jött, hogy másodikos voltam a suliba. Két bátyám invitált le az első edzésemre. Egy-két éve kezdték ezt a sportot, és úgy gondolták, hogy már én is elég idős vagyok, hogy akkor beledobjanak a vízbe. Nekem az elején nem nagyon tetszett ez az egész, inkább focizni akartam. De hogy elkezdtem felnőni, egyre több időt töltöttem a többiekkel, és megfogott a játéknak a szelleme. Főleg a koedukáció, meg az is, hogy ennyire csapatjáték ez az egész.
Én 11 éve kezdtem korvalozni, 22 éves vagyok, szóval már az életem felét igazából végkorvaloztam, és ami legjobban megfogott benne, az az, hogy tényleg, amit a Barna is mondott, hogy egy családról van szó, szóval a csapattársaim, a barátaim egyben, nyári táborok, Szlovákiába szoktunk menni ősz elején egy nemzetközi barátságos bajnokságra, és ezek az utazások nagyon összekovácsolják a csapatot, és tényleg egymás barátai vagyunk, szóval számomra ez a legfontosabb a korfbalban.
Ugye a korfbal az egy amatőr sportág egyedül Magyarországon. Mennyire amatőr úgymond az edzőtábor?
Alapvetően egy nap van mondjuk 2-3 edzés, ez nagyon-nagyon intenzív szokott lenni, szóval ez tényleg egy kemény felkészülésnek mondható. Azonban, ami nem a edzésekről szól, amikor nem edzünk, akkor nagyon sok játékos feladat van, meg játékos csapatépítő, akkor mindenféle más sportágot is játszhatunk, focizunk, röplabdázunk, és amit el tudtok képzelni. Az egész nem arról szól, hogy keményen küzdünk és felkészülünk a következő szezonra, hanem arra, hogy újra elkezdjünk korfbalozni, újra elkezdjünk mozogni, újra megismerjük egymást, és igazából jól érezzük magunkat. Igazából erről szól itthon a korfbal alapvetően, hogy élvezd a játékot és amit csinálsz. Van az a szint, amikor már nagyon komolyan vesszük, és a nemzetközi szereplések nagyon fontosak számunkra, és felnőtt szinten is most már kezdünk oda jutni, hogy realitás az, hogy egy komolyabb eredményt is el tudjunk érni. Például nyáron arra készülünk most a felnőtt válogatottal, lesz a dél-afrikai világbajnokság, ott van célunk, hogy minél jobb eredményt elérjünk, és hogyha sikerül a
legjobb nyolcba.
Igen, a legjobb nyolcba kerülnünk, akkor nagy valószínűséggel eljutunk az ország első világjátékok kvalifikációjára, ami nekem egy személyes álmom, hogy játszhassak egyszer egy ilyenen, mert az óriási.
Most például Dél-Afrikában hány csapat lesz, vagy hány nemzet?
20, tudom a 20. 10 ország Európából, és a maradék 10 az Ázsia, Afrika,
Ausztrália,
igen.
És ahhoz, hogy oda kvalifikáljátok a csapatot, mit kellett elérni?
Most volt októberben egy felnőtt Európa-bajnokság, és ott kellett bejutnunk a legjobb 10-be.
És akkor az sikerült, gondolom.
8-ok lettünk, nem sokon múlt, hogy a csapat bekerüljön a legjobb 4-be, de egy nagyon izgalmas mérkőzésen alul maradtunk Németországgal szembe, akik végül a második helyen végeztek.
Tehát, ahogy jól értem egyelőre, amit mondtatok az alapján, akkor az ilyen északabbi államok, akik azért járnak a sportban, hogy Hollandia, Németország, Belgium.
Hát igen, de viszonylag nehéz rájönni, hogy mi alapján és hol van korfbal, mert Spanyolországban is, érdekes módon Katalóniában is azért igazából katalán korfbalnak hívjuk, vagy Portugáliában, tehát délen is van korfbal, de ugyanúgy Oroszországban is, vagy Csehországban. Érdekes módon itt egyébként Szlovákiában viszonylag gyengébb korfbal van, de például Romániában tudtommal gyakorlatilag csak a magyar területeken van egy ilyen minimális korfbal.
Hogyan kerültél bele ebbe a pozícióba, hogy a szövetségi kapitány vagy jelenleg? Ez hogy alakult így?
Nagyon régóta foglalkozom úgymond az edzőséggel. Rögtön, ahogy elkezdtem, megismertem ezt a játékot. Utána a következő évben már ilyen nagyon-nagyon fiatalon mondták, hogy van egy iskola, ahol van néhány gyerek, és hogy volna kedvem foglalkozni velük, és hát belevágtam. Gyakorlatilag 17-18 éves korom óta heti rendszerességgel foglalkozok gyerekekkel. Gyakorlatilag az évek alatt folyamatosan próbáltam felnőni a feladathoz. Egyre több gyerekkel foglalkoztam, ugye ahogy azok egyre idősebbek és jobb játékosok lettek, úgy nekem is fel volt adva a lecke, hogy fejlődjek. Kezdetben ugye csak iskolai csapataim voltak, aztán utána az iskolai csapatokban lévő gyerekek, ahogy felnőttek, úgy kellett egy felnőtt klubot is indítani nekik. Aztán ezek a játékosok mondták, hogy mi lenne, hogyha elmennék egy utánpótlás válogatottat vezetni, úgyhogy akkor megpályáztam. Így az utánpótlás válogatottaknál is gyakorlatilag 8-10 évet eltöltöttem, és utána már úgy éreztem, hogy lassacskán kipróbálhatnám magamat egy felnőtt válogatottnál. Ez egy viszonylag friss dolog, mert ez az Európa-bajnokság volt az első esemény, ahol én a felnőtt válogatott élén voltam. Előtte igazából gyakorlatilag az összes korosztályos válogatottnál megfordultam a válogatottak élén.
És ha már szóba kerültek a gyerekek, akkor ha egy fiatal hallgatja most éppen ezt a műsort, mit ajánlanátok neki, hogy hogyan tudja elkezdeni ezt az egész sportot?
Hát én azt gondolom, hogy sajnos manapság még nem tartunk ott, hogy most valaki mondjuk bekapcsolja a tévét, és akkor látja a korfbalt, és akkor azt mondja anyucinak, apucinak, hogy na, szeretnék korfbalozni. Úgyhogy leginkább szerencse kell hozzá, sajnos. De ha már ez a szerencse megtörtént, és valahol hallotta ezt a sportot, akkor utána kellene még egy jó nagy adag szerencse, hogy a környékén legyen egy olyan hely, ahol ezt tudja csinálni, mert sajnos jelenleg a sportágunk eléggé Budapest és környéke lefedettséggel bír. Még 60-ban azért lehet korfbalozni, meg most Tatabányán is, de összességében azért eléggé itt Szentendre, Dunakeszi, illetve Budapest, és Budapesten jó néhány kerület, ahol ezt meg lehet tenni. De egyre több iskolák területén szerintem még ennél is jobb a helyzet, de mindenképpen kapcsolat, hogy az ember megismerkedjen ezzel, és aztán utána akár felkeresi a korfbal szövetséget Facebookon, vagy
weboldalon,
vagy bármi más felületen, ott igazából a szövetség meg tudja mondani, hogy a lakóhelyéhez hol találjuk meg a legközelebbi olyan edzést, ami a korának megfelelő. Gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy a 9 éves kortól már lehet találni edzést, de akár 25 évesen is el lehet kezdeni.
És egyébként egyetemi szinten mi a helyzet ezzel a sporttal? Egyetemisták is űzik, és ajánljátok-e neki?
Igen, sok egyetemista van. Manapság inkább olyanok, akik klubban játszanak, és mellette egyetemre járnak, de régebben nagyon sok egyetemi csapat volt. És a legtöbb klub, akik ma vannak, azok mind egyetemi hagyományokkal bírnak, akár például a MAFS-nak van csapata, és ez a MAFS-os csapat régen teljesen egyetemistákból álló csapat volt, és egyetemisták is hozták Magyarországra ezt a játékot. Egyébként régebben, mivel hogy ennyire sok egyetemista volt, ilyen kétnapos fordulók voltak, amik azért előteljesen a bulikról szóltak, mellette pedig egyetemistáknak szóló válogatottak is vannak. Világszinten is nagyon erős az egyetemi korfbal, csak egyetemistáknak is rendeznek válogatott eseményeket. Jó lenne, hogyha egy kicsit az egyetemeken esetleg újra fel tudnánk lendíteni ezt az egyetemi korfbal dolgot, mert hát ahol vannak fiúk és lányok, ott mindig van valami buli, meg jó kedv. Gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy ezt a korfbalon belül meg tudjuk csinálni.
Beac van itt ugye az ELTE-n, ami ilyen uh-huh. sportegyesület.
Igen, például volt ELTE Beac nevű csapat.
Például az is volt.
Igen.
Lányok, fiúk, nők, férfiak, mindenkit vár a korfbal. Remek, köszönjük szépen, hogy itt voltatok a stúdióban. Vendégünk volt Hag Barnabás szövetségi kapitány, Majer Zsolt válogatott játékos, és Bellusz Kristóf szintén válogatott játékos. A műsorvezető társam Fodor Fanni volt, én Jámbor Bálint voltam.
Köszönjük a lehetőséget.
és sok sikert a következő tornákon.
Köszönjük.
Sziasztok. Köszi.
Sziasztok.